Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk téged a királyi székeden, és hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szentvére által, amely megtisztított bennünket, a szent színed elé járulhatunk. Köszönjük, atyám, a mai alkalmat. Hálát adunk, Uram, a növekedésért, amit te adsz. Köszönjük, Uram, a te végtelen szeretetedet, könyörületességedet és irgalmasságodat, amivel körülveszel bennünket. Hálát adunk a növekedő kegyelmedért felettünk. Hálát adunk a te igédért, amit a rendelkezésünkre bocsátottál, hogy a hallgatása során hitet nyerjünk. Isteni fajta hitet, amellyel hegyeket is meg tudunk mozgatni. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Mert erre a dicsőséges névre mindenkinek térdet kell hajtani, a mennyben, a földön és a föld alatt. Köszönjük, Uram, a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket. Kijelentés, bölcsesség és tisztálátás szellemét árasztjuk ki. És megvalljuk, hogy a hallgatóság meghallja, megérti, befogadja és megcselekszi a hallottakat. Köszönjük, drága Úr Jézus, a teljes körű megváltást, amiben bennünket részesítettél. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Menjen és földön. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és mondd neki, hogy van egy üzleti ajánlatom a számodra. Szeretettel köszöntünk benneteket, és különösen Ilonát, Icát, aki ma van közöttünk először. Hisszük, hogy jól fogja érezni magát. Biztos vagytok benne, ugye? Tegnap egy áldott alkalommal voltunk Pesten. Elérkeztünk a gyarapodásról szóló sorozatunk 9. részéhez, és ennek a címe az üzleti ajánlat. És olyan jó, hogy így ilyen nyitott szívvel fogadjátok ezt az egész sorozatot, mert nagyon sokrétű, én azt hiszem. Tehát nem csak kimondottan a gyarapodásról szól, mert sokszor érintjük a gyógyulást is, és minden egyéb más kérdést, a szeretet kérdését, a megbocsátást is érintettük a múlt héten, ugye? Ennek kapcsán az Úr eszembe hozza a következőt, hogy amíg mi meg nem bocsátunk, és ez rajtunk múlik, mert a döntésünktől függ. Amíg mi meg nem bocsátunk, addig kint vagyunk a hóhér területén. És a hóhér pedig ott a kaszájával, vagy a bárgyával hadonászik. És könnyen eltalálhatja azokat, akik kiléptek a szeretetből, illetve nem tértek vissza a szeretetbe. A szeretet vonalába. Elhangzott ez a múlt héten is, csak nem ilyen formában és nem ezen szavakkal, hanem olyan formában, hogy ne csodálkozzon az, aki nem bocsát meg, hogy valami rossz dolog történik az életében, mert egy ajtót hagy nyitva az ellenség számára. Kezdjük az ige olvasásunkat a Márk evangélium 17. fejezetében, a gazdag ifjú történetével. Igazából Istennek egy anyagi rendszerét tárja elénk ez az ige szakasz egy másik formában. Tehát Márk evangélium 10. fejezet, 17-től a 25-ösig.
A gazdag ifjú. És mikor útnak indult, hozzáfutván egy ember, és letérdelvén előtte, kérdezi vala őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod? Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteld atyádat és anyádat. Azt pedig felelvén mondanéki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt és mondanéki. Egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván e beszéden, elméne búsan, mert sok jó szága volt. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak, mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodának az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondanékik, gyermekeim, mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Amen. Tehát Isten anyagi rendszerének egy másik esetét tárja fel ez az igazszakasz, ez a történet. Ez a történet az egyik legfélre értelmezettebb eset. Hát, hogyha nem a szellem szemével nézzük, akkor bizony nagyon sok mindent bele lehet magyarázni, ami helytelen. A hagyományos világi gondolkodás úgy gondolja, hogy ezt az ifjút Isten szét akarta zúzni. Ki akarta semmizni. Hát azt mondta neki Jézus, hogy add el minden vagyonodat és osztogass szét. Még nekünk is bizonyára kezdetben ugye volt ilyen gondolatunk, hogy hát miért kellene neki a vagyonától megválnia. A félreértésnek egyetlen oka van, az ige iránti tudatlanság. Mivel ez az ifjú nem tudta, hogy mit tartalmaz a szövetség, Isten és az ember közötti szövetség, ezért ő Jézus mellett elment. Ismerte ugyan a törvényeket, ismerte a 10 parancsolatot, de az ábrahámi szövetséghez sokkal több tartozik, mint ez a két dolog. Sokkal több. Azt tudjuk, hogy Isten egyességet kötött Ábrahámmal, azaz szövetséget kötött, és ígéretet tett bizonyos dolgokra, hogyha Ábrahám, azaz az ember engedelmes lesz, ugye ez ószövetségben történt, hogyha ő engedelmes lesz, akkor Isten ezt és ezt megteszi az ő számára. Később proféták támadtak és hozzátettek a szövetséghez. Ezeket leírták, hogy a később élők is hasznát vegyék mindennek. És ez itt benne található ebben a gyönyörű könyvben, a könyvek könyvében, ami nem más, mint a Szentírás. Mielőtt ezen elkezdeni elmélkedni, bízd magad a János Evangélium 10-10-es versének az igazságára. Ez az ige a Bibliának a vízválasztója. Megmondja, hogy mit tesz a jó, mit tesz a jó Isten, és megmondja, hogy mit tesz az ellenség. Tehát János 10:10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.
Amen.
Amen.
Mit mond itt Jézus? Hogy van egy tolvaj. És az jönni fog. És az valamit el akar venni tőled. Viszont azt mondja, hogy én, Jézus, azért jöttem, hogy életetek legyen, jó életetek legyen, bőségben éljetek. És ez nagyon sok mindent akar. A rejtett igazságnak a feltárásában nekünk a Szent Szellemre kell hagyatkoznunk. A Szent Szellem nem más, mint a Szent Lélek, mert a magyar fordítások Szent Léleknek hozzák, de az eredeti szövegben Szent Szellem van, és azért nevezzük mi Szent Szellemnek. Tehát hiszünk a Szent Háromságban, Atya, Fiú és a Szent Szellem. Tehát látjuk a János 10.10-ből, hogy nem Isten a pusztító. Olvassuk el a Jakab 1.17-et. Mert Istentől csak jó származik. És Istent mégis a tudatlanságuk miatt az emberek vádolják, hogy már megint mit tett Isten. Már megint baleset volt, már megint betegség volt, már megint volt egy tragédia. De erről nem Isten tehet. A fonyódi alkalmon, akik hallgatták, azok már tudják, hogy a oldáskötés hatalma az a mi kezünkben van. Tehát nem Istentől kell várnunk azt, hogy valami történjen, hanem a hatalom a mi kezünkben van. Erre majd figyeljetek oda, erre a tanítás részre. Olvassuk a Jakab 1.17-et.
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
Amen. Honnan jön a jó? Azt mondja, felülről. Akkor a rossz csak honnan jöhet? Csak alulról. Füstös képűtől. Amikor te erre az igazságra állsz, hogy a jó fentről való, a rossz meg lentről való, akkor gyakorlatilag te akadályozod sátánnak a csalásait. Ne engedd meg, hogy egy percig is az ellenségre hallgass. Mert be fogja neked bizonyítani, hogy Isten a betegség és a szegénység szerzője, és ezzel alázatra akar tanítani. Továbbá azt is be fogja bizonyítani, hogy az ifjú azért nem nyert örök életet, mert volt pénze. De ezt egyiket sem tudod alátámasztani a Biblia igéjével. A gazdag és a Lázár történeténél is. Engem még úgy tanítottak, hogy a gazdag azért került a pokolba, mert volt pénze, a szegény meg azért került a mennybe, mert szegény volt. De ahhoz, hogy valaki a mennybe kerüljön, mi kell? Egyetlen darab döntés. Hogy én az öröki valóságot egy jó helyen szeretném eltölteni. Tehát egy döntés kell, és egy megvallás a római levél alapján. Olvassuk el a János 8.44-et, és ne feledd el, hogy a sátán a hazugság atya. Ő mindig félre akar vezetni. Mindig be akar csapni. Ez a szándéka. Ez a természete. János 8.44.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya.
Amen. Ez nem nekünk szól, ugye? Ez igen. Mert amikor Jézus ezt mondta azoknak az embereknek, ők nem voltak újjászületve. Tehát nem volt bennük az isteni természet. Elveszettek voltak még. Ráadásul nagyon vallásosak. Tehát akik nincsenek újjászületve, azok ilyen természettel rendelkeznek, mint az ellenség. És ez a természet a hazugság, a csalás, a becsapás. És a világban nagyon sokan erre építenek, hogy majd így szerzek magamnak, ugye, egy kis vagyont. Úgy lopok, ölök, pusztítok, becsapok, hazudok. Ez nem Isten természete. Tehát térjünk oda vissza, hogy ez az ifjú gazdag volt, mert azt mondja az ige, hogy sok jószága volt. És abban az időben ugye az állatállomány mértéke határozta meg a gazdagságot. Mi volt az ifjúnak a forrása, a gazdagságának a forrása? A szövetségnek a betöltése. A törvénynek a betöltése. Mert azt mondja a 20. versben, hogy ezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Tehát ő ismerte a törvénynek bizonyos részét, és ő azt igyekezett betartani. És aki betartotta, azzal ugye mi történt? Olvastuk korábban ugye az 5 Mózes 8.18-ban, hogy Isten erőt ad a gazdagságnak megszerzésére. Tehát Isten ad egy képességet, hogy az ő népet gyarapodni tudjon. És mi ennek a célja a gyarapodásnak? Hogy Isten be tudja bizonyítani, és meg tudja szilárdítani a szövetséget. Tehát a gazdagságon keresztül Isten a szövetséget meg tudja szilárdítani, és ez kézzelfoghatóvá válik valamilyen formában. Kérte az Úr ettől az ifjútól olyat, amit nem ő adott volna? Ehhez meg kell értenünk két dolgot. Mindaz, amink van, azt mind Istennek köszönhetjük. A másik dolog pedig, az Úr viszonzás nélkül soha nem kér tőlünk semmit. Tehát nem ő a tolvaj, aki elvesz és azt mondja, hogy ennek bocsút mondhatsz. Hanem ha ő kér valamit, akkor azt, mint magot megáldja. És hogyha egy magot a kiskertbe elvetünk, abból csak több lesz. Tehát Isten is többet és jobbat fog adni az helyett, amit ő elkér. A 21. versben olvashatjuk azt, hogy Jézus megkedveli őt. Helytelen az a gondolkodás, hogy Isten nem szereti a gazdagokat. Tehát Jézus ezt az ifjút megszerette, megkedvelte. Még mielőtt arra kérte volna, hogy ossza szét a vagyonát. Tehát fontos a sorrend is. Isten szereti az embert. Tegyünk egy megvallást együtt, jó? Isten jó.
Isten jó.
Isten szeret.
Isten szeret.
És egy jó terve van velem.
És egy jó terve van velem.
Amen. Tehát Isten szereti az embert, mert az ő teremtménye, az ő kezének a munkája. És Isten a szeretetéből kifolyólag olyat kért ettől az ifjútól, ami előnyös lett volna a számára. És tudjátok, hogy ez melyik igével támasztható alá? Szerintem ezt is olvastuk a múlt héten, hogy a Lukács 6.38. Adjatok, és néktek is adatik, néktek is visszaadatik. Olyan mértékkel, amilyen mértékkel mi vetünk. Ha tovább olvassuk az igét, akkor találkozunk egy olyan résszel, hogy Jézus azt mondta az ifjúnak, hogy egy fogyatkozásod van. Tehát hiányzott valamilyen. Ez pedig nem más, mint a szövetségről kapott, működőképes kijelentés. Ezzel nem rendelkezett ez az ifjú. Ismerte a parancsolatokat, csak nem tudta, hogy ezeket hogyan kell működtetni. Igét ismerő embernek tartotta magát, mert azt mondta, hogy én ezeket gyerekkorom óta ismerem és betartom. Jézus pedig próbára tette a hitét és az ismeretét. És ezen a próbán nem ment át. Hogyha ő a vagyonát elosztja, szétosztja, tehát adakozik, vet, hogy más szóval illethetnénk, akkor egy mennyei folyószámlát nyitott volna. És azt mondja a felolvasott ige rész, hogy kincsed lesz a mennyben. A kincs további jelentései: készlet, vagyon, kincstár, raktár. Tehát, hogyha a keresztény vet Isten királyságába, akkor gyakorlatilag ő raktároz, egy készletet halmoz fel, nevezhetjük vagyonnak is, mert a mennyei folyószámlán gyűlik a kamat. És ezt nem értette az ifjú gazdag. Szomorú lett, és elment. Jézus szándékosan nem magyarázta el neki, hogy miért kérte tőle ezt az áldozatot, hogy a vagyonát ossza szét a szegények között. Tudjátok miért? Miért nem? Azért, mert akkor nem hitből engedelmeskedett volna a kérésnek, hanem már üzleti vagy akármilyen más meggondolásból. Hogyha viszont az ifjú kérte volna Jézust, hogy magyarázza el, hogy ez mit jelent, akkor megtette volna, mert a tanítványoknak is nagyon-nagyon sok esetben, amikor kérdeztek, elmagyarázta, megadta a kulcsot a számukra, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Tehát a tanítványok kezébe is adott kulcsot, amikor ők kérték. Tehát ha mi valamit nem értünk az igéből, kérdezzük meg a könyv szerzőjét. És meg fog jönni a válasz. Lehet, hogy valamikor kicsit hosszabb időbe telik, de meg fog jönni. Amikor Jézus valamit elmagyarázott, sohasem azzal a szándékkal tette, hogy az embert befolyásolja a szabad akaratában, hanem tanított. És én nagyon bízom benne, hogy én is tanítok, és nem befolyásolok senkit abban, hogy mikor mit tegyen. Mert az nem lenne jó. Lényeg az, hogy legyen világos képünk az igéről, az alapelvekről, a szellemi törvényekről. És utána mindenki maga eldönti, hogy melyiket kívánja működtetni. Hogyha az ifjú ismerte volna a szövetséget, akkor eszébe jutott volna a példabeszédek 19-17, amelyik úgy hangzik, hogy kölcsön áld az Úrnak, aki segít a szegényen. És a kölcsön az nem kiadás. Példabeszédek 19-17. Tehát a kölcsön az nem kiadás. Nem kidobott pénz az ablakon. A kölcsönt azt vissza szokták adni. Legalább egyszeres szinten. Példabeszédek 19-17.
Kölcsön áld az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti néki.
Azaz kamatostól kapja vissza. Meg vagyok győződve arról, hogy ez az ifjú az életének a legnagyobb üzleti ajánlatát szalasztotta el, amikor elsétált a lehetőség mellett. Nem értette. Tehát ismeret hiány miatt fordult ez elő. Nem ismerte Istennek a gazdasági rendszerét. És ez csak oda vezethető vissza, hogy nem fordított kellő időt az írások tanulmányozására. Így a gondolkodása természetes gondolkodás maradt. A gondolkodása a pénzhez igazodott, és nem az igéhez. Azt feltételezte, hogy Isten koldus botra akarja őt juttatni, amikor Jézus azt mondta, hogy add el minden vagyonodat, és oszd szét a szegények között. A világ természetesnek veszi, hogy Jézus nincstelen volt, a tanítványok szegények voltak, de a Biblia nem erről tanúskodik. Ha csak három nevet említek, Péter, Jakab és János, halászatból éltek, több bárkával rendelkeztek, és egy sereg szolgálójuk volt. Mi ez, ha nem a gazdagságra utal? Jézus sem volt szegény. És tudjátok, ezt miből lehet látni? Hogy volt kincstárnoka. Igaz, hogy Júdás volt, aki belenyúlt a kasszába, de volt pénztárnoka. Hát akinek nincs semmije, annak nem kell, hogy legyen egy kincstárnoka. Következő gondolat a felolvasott rész vége felé. Mi nehezen mennek be a gazdagok Isten országába. és ezen a tanítványok elálmélkodtak. Jézus szavai megrázta őket, mert ez ellenkezett a jómódú életvitelükkel és a világi gondolkodásukkal. Szeretném hangsúlyozni, hogy a gazdagok is a mennybe juthatnak, ha úgy döntenek. Mert nem a pénzen múlik, hogy valaki bejut a mennybe, hanem azon múlik, hogy Jézus a szívében lakozik-e vagy sem. Sajnos a jómódúak nagy része, tisztelet a kivételnek, a pénzben bízik, és a pénz az Istenük. Majd én pénzért mindent megveszek, mindenkit megveszek. És ebből indulnak ki, de hát egyszer csak beleütköznek a falba. Mert nincs tovább. Hallottuk ebben a felolvasott ige szakaszban, amikor Jézus azt mondja az ifjúnak, hogy jöjj, kövess engem, felvévén a keresztet. Ez egy érdekes dolog megint. Ezek igen jelentőségteljes szavak, hogy jöjj, kövess engem. Tudjátok, hogy Jézus kit szólított így? Hogy jöjj, kövess engem? Akikre apostoli elhívás várt. Tehát ez az ifjú nem csak a üzleti ajánlatot szalasztotta el, hanem elszalasztotta az apostoli hivatalát betölteni. A kereszt, na ezt aztán félre szokták megint értelmezni és magyarázni, hogy a kereszt az a betegség, meg a szegénység és mindenféle nyűg. Copeland olyan kijelentést kapott erről, hogy a kereszt az önző és szeretetlen embereknek a csoportja, akiket nekünk hordoznunk szükséges hitben, imában. Egy másik helyen, pontosabban az előjáron pedig erről úgy tanított, hogy a kereszt nem más, mint az elhívásunknak a felvétele. Hogy beállunk abba a hivatalba, abba a szolgálatba, amire Isten elhívott. Na most a kettő nem mond ellent egymásnak, mert az elhívottaknak szolgálniuk kell az önző és a szeretetlen emberek felé is. Fordulj a szomszédod felé, és mondd meg neki, hogy biztosítalak a szeretetemről. Halleluja! Fölmerülhet valakiben a kérdés, hogy nem lett volna jó ezt a fiatal embert, akinek apostoli elhívása volt, a kiesett Júdás helyére betenni. Ugyanis kitűnő üzletember volt. A szövetségben élt. És mégis hátat fordított ennek az elhívásnak. Lapozzunk el a Márk 10. fejezetéhez, és a 29-30-as verset nézzük meg. Az Úrnak van itt egy ígérete, a sok közül egy.
Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem is az evangéliumért. Aki száz annyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet.
Amen. Mindenki éber még? Hogyha ez a fiatalember az Úr Jézus kérésének megfelelően cselekszik, eladja a vagyonát, elosztja a bevételt a szegények között, egy mennyei folyószámlát hozott volna ezzel létre, ugye? Kölcsönt adott volna az Úrnak, milyen hozamra, milyen haszonra számíthatott volna? Itt van az igében, igen. Ahogy mondjátok, hogy az Úr ígérete szerint 100 annyit kapott volna vissza. Tehát megtérült volna bőségesen az ifjúnak a vagyona. Ahhoz, hogy egy mag tudjon teremni. Jézus elmagyarázza ezt. hogy a magnak el kell halni. Lehet, hogy tavasszal kíváncsi vagy, hogy kell-e a borsó és ki kapirgálod, vagy bármi mást. Egy idő múlva az elvetett mag, az kicsirázik és elpusztul, elrothad. Tönkre megy. Mert már nincs rá szükség. Megadta az életet az új kis csirának, az gyökérkezdeménynek, és arra magra nincs szükség. Úgy is mondhatjuk, hogy feléli az új kis növény a magnak az erőtartalékait. Jaj, de szép az uram. Ez most jött. És az új növény pedig nem egy magot fog hozni, hanem a magoknak a sokaságát. De ahhoz, hogy teremjen egy mag, annak el kell halnia. A gazdag ifjú esetében is az ő vagyonának ugye úgymond el kellett volna halnia ahhoz, hogy egy nagyobb hozamra tegyen szert. Amikor Isten áldásaiban járunk, tudnunk el, ő a sikerünk forrása. Isten nem csak azt szeretné, hogy mi magunk áldottak legyünk, hanem váljunk áldás csatornává mások számára. Az áldáshoz pedig a kulcs az adás, a vetés. És ez nyitja meg az ajtót a növekedésre, a gyarapodásra. Jézus maga is működtette a szellemi törvényt, és meglepő módon adakozott a szegényeknek. Csak egy példát említek. Amikor volt az utolsó vacsora, és Júdás eltűnt, akkor a tanítványok többsége arra gondolt, hogy Jézus elküldte őt adakozni a szegényekhez. Ez is alátámasztja azt, hogy volt pénzük, adakozóak voltak, tehát nyitott volt a szívük, és működtették Isten gazdasági rendszerét. Szeretnéd, hogy neked is százszorosan megtérüljön a befektetésed? Nagyon jó lenne, ugye? És ez nem Istenen múlik. Mert ő a rendszerének a működését leírta, hogy hogyan működik. Nekünk kell ezt megismerni, megtanulni, hittel alkalmazni, gyakorolni. Hozzáteszem, hogy félelem nélkül. Sok esetben azért nem működik kellőképpen a keresztényeknél ez a gazdasági rendszer, mert félnek. Félelem tölti el a szívüket, hogy mi lesz akkor én velem? De a félelmet kiszorítja a szeretet, írja az 1 János levele. Tehát amikor Isten szeretetével mi betöltekezünk és csurig vagyunk, akkor a félelmet ki fogja szorítani. Tehát az első lépés, hogy adakozzunk félelem nélkül és hittel, Isten ezt megforgatja és visszaadja megnövelt mértékben. Ez a módja. Ilyen kamatot egyetlen bank sem kínál fel. És vannak keresztények, akik így élnek. Valahol olvastam, hogy az alkalom végén, amikor a pásztor belenézett a persejbe, látta, hogy az egyik szent az egész fizetését odaadta. És fölhívták telefonon, hogy esetleg ez nem téved, és hát miből fogsz megélni? Hát abból, amit majd az Úr vissza áramoltat. Tehát nem tévedésből adta oda az egész fizetését. Mert Istennek adta. És ő hitt abban, hogy visszakapja a százszorosát, és ebben az időben. Nem majd, amikor a mennybe leszünk, akkor leszünk gazdagok. Mi már most azok vagyunk, mert mellénk van rendelve a krisztusi örökség. Márk evangélium 12. fejezethez lapozunk, és a 30-as, 31-es verset nézzük.
Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.
Amen.
Amen.
ez a bővölködés dolog, mindez a szeretet királyi törvényének elve alapján működik. Galata levélben olvassuk, hogy a hit szeretet által munkálkodik. Tehát ha nincs szeretet, a hit nem tud működni. Ha nincs hit, vagy le van blokkolva, inkább így mondom. Tudjátok, amikor valaki behúzott kézifékkel megy autóval, füstöl után az utca. De el tudod képzelni? Tehát amikor a hitünk le van blokkolva, akkor ez a százszoros hozam sem fog tudni működni. És semmi. Mert Istentől csak hit által tudunk elvenni bármit is. Tehát nekünk is úgy kell törődnünk mások szükségleteivel, mint a saját magunkéval. A világ ezt aranyszabálynak nevezi, de a működését már nem érti. Hogy vetés-aratást. Ahhoz, hogy az anyagi életünket kormányozó törvények jól működjenek, hitet kell gyakorolnunk ezen a területen. Sőt, mielőtt gyakorolnánk a hitet, ki kell építeni a hitet ebben. És ez egy folyamat. És lépcsőről lépcsőre lehet. Talán a múlt héten hangzott el, hogy ne egy tengerjáróra áraszt ki a hitedet, hogy azt fogsz beszólítani a hited által, hanem egy új cipőre. Mert arra még megvan a hited, de tengerjáróra még nem biztos. Vagy egy helikopterre, egy szolgálati helikopterre. Tehát fokozatosság és lépcsőzetesség. Senki nem a létre tetején kezdi, vagy a lépcső tetején. Alul kell kezdeni. Mindent alul kell kezdeni. Példának hozom, Kenneth Copeland édesapja tized fizető volt egész életében. De nem hitt a megtérülésben. Nem hitt abban, hogy a 17 áldását, amit a korábbi újságunkban leírtunk, azt ő vissza fogja kapni. Gyakorlatilag így a számára semmit nem használt a mennyei folyószámlája. Mert ugye az létezett, mivel ő tized fizető volt. Természetesen idővel megtanult bízni Istenben, és nyugdíjasként, nagyobb hittel, nagyobb bizalommal, sokkal sikeresebb volt, mint amikor ő aktívan dolgozott üzletemberként. Sok tizedfizető úgy véli, hogy semmit sem kérhet vissza Istentől. Ez vonatkozik az adakozásra is. Tehát sok tizedfizető és adakozó úgy véli, hogy semmit sem kérhet vissza Istentől. De ez helytelen látás. Mert igazából ők nem is tudják, hogy mit mond az ige a tizedről és az adakozásról. Az igén való elmélkedés által szilárdíthatod meg a szívedet a szövetségben. Abban a szövetségben, amit Isten kötött az emberrel. És ez a mai napon is áll. Sőt, egy jobb szövetségbe kerültünk Jézus Krisztus által. Mert ezt mondja a Biblia, hogy egy erőteljesebb és jobb szövetségbe. Tehát egyszerűen el kell hinned két tényt. És ezt valljuk meg együtt.
Én hiszem,
hogy Isten igéje igaz,
és működik a számomra.
Ez a két tény, hogy Isten igéje igaz, mindig igaz, soha nem változik. Mert olvastuk az előbb, hogy a változásnak az árnyéka sincs meg Istennél. Ez az alkotmány nem fog változni. Nem fognak módosításokat kiadni és fedvényeket beragasztani. Ez a könyv nem fog változni, garantálom. Ez örökérvényű. Az elmélkedés röviden úgy fogalmazható meg, hogy az igén tartod a gondolataidat. Mert sok esetben a gondolatok el akarnak szabadulni, mint a kiskutya, amikor sétáltatják. Tehát a gondolatainkra is pórázt kell tenni, hogy csak addig menjenek, amíg engedjük. És vissza kell terelni őket az ige medrébe. És amikor igei megvallásokat teszünk, kék vagy a zöld imakönyvből, vagy csak úgy szellem által, ennek van még egy jó hatása. Nem csak a magvetés, hogy jó magot vetünk, hanem az elménk megújul. Mert a saját fülünkkel visszahalljuk az igét, és a hit az igével van belecsomagolva. És ahogy halljuk az igét, a hit megragadja a szívünket. És amit hittel kimondasz, innentől kezdve az valóságba jön. Megkapod, amit kimondasz. De ehhez hit kell. És nem befékezett hit. Nem leblokkolt hit. Ez volt az üzleti ajánlat mára. És azt hiszem, hogy ezt a gazdag ifjú történetét még senki nem olvasta így, ilyen szemszögből. Ugye? Amikor Isten kijelent dolgokat, azok nagyon érdekesek, és el lehet rajta csemegézni. A szavakról, a szavak fontosságáról a múlt héten is szóltunk. Előtte is. És most két bizonyságot mondok, ami egyrészt a szavak erejére épül, másrészt pedig a megszilárdított szívre. Tehát, hogy nekünk szilárdan kell állnunk az igén. Hallhattátok és hallhatjátok, a tegnapi pesti alkalom elején volt egy bizonyság. Kecskemétiek voltak fönt egy egész busszal, és a kecskeméti nyáj közül egy középkorú férfi következő bizonyságot tette. Érzett valamit a nyelvén. Elment az orvoshoz, vizsgálgatták, szövettan, és a végén, amikor behívták, azt mondták, hogy hát ez bizony, ez egy tumor. De még nem tudták, hogy jó indulatú vagy rossz indulatú, azt még ugye a vizsgálatok később eldöntötték, és azt mondta, ez az ember hittel, hogy már pedig az nekem nem lehet. Ha már választani kell, hogy rossz vagy jó indulatú, akkor jó indulatú. És az eredmény mit hozott ki? Jó indulatú. És továbbra is megállt az igén, megállt a hitében, hogy ez neki nem lehet. És amikor visszament a doktornőhöz, mondta, hogy hát úgy érzem, mintha kisebb lett volna. A doktornő meg azt mondja, hogy én nem is találom. Ezt tudjátok, hogy miért van? Mert ő álhatatos volt az igén. Megállt az igén. Nem ingadozott, hogy hát talán van, talán nincs, meg jó vagy rossz, vagy széna vagy szalma, hanem ő kijelentette, hogy ez nekem nem lehet. És sokszor elhangzik a tanításokban az, hogy ha jön egy ilyen krízishelyzet, egy vészhelyzet, egy baleset, vagy valami, ami hirtelen hatással jön, az lesz meg, amit akkor ott először kimondasz. Ez az ember azt mondta, hogy nekem ez nem lehet. És amikor azt mondta a doktornő, hogy itt nem látok semmit, akkor hát hallelujázott, hogy megjárt a doktornő, és elszaladt. Van egy másik bizonyság, az pont az ellenkezője. Azt nem ott hallottam, hanem útközben, pásztortársaktól. Előjárónk volt kint egy családnál. Az apuka a ráknak az utolsó stádiumában volt. Imádkozott érte, és olyat tett, amit még soha, már a gyengesége miatt, ugye, olyat tett a gyengesége miatt, amit már nem tudott megtenni, fölállt és körbejárt az asztalt. És megragadta az igazságot. Másnap fogta a botját és lecsapta az asztalra, hogy ez nekem nem kell, én meg fogok gyógyulni. A felesége hitt a természetfeletti gyógyulásban, a lánya is hitt, csak az édesanyja nem. És azt mondta, hogy fiam, hát te hagyod, hogy ezek bolondát tegyenek téged? Gyorsan feküdj vissza. Hát azt mondták az orvosok, hogy neked már nincs kiút, nincs mentség. És az ördög meglopta, hát azért jön, hogy az igét kilopja az emberek szívéből, ugye nem egyszer hallottátok, és el is temette már a fiát. Tehát a szavak és az álhatatosság, megállni az igazságon. Látjátok, mennyire fontos? Most pedig következik a gyógyító sor, azaz imádkozunk értetek, vagy áldást mondunk értetek. Jézus hogy tette? A kezét tette rájuk, akik ezt kérték, és a kézrátétel egy pont kontaktus. A kézrátételes ima során Isten ereje kiárad. Az imádkozó személy az olyan, mint a rezsó zsinór. Mert ugye a rezsót a konnektorral mi köti össze? A zsinór. Ha nincs zsinór, nem működik a rezsó. Tehát a gyógyító sorban is ez történik, hogy Isten ereje, a természet feletti ereje megérinti a természetes testet, és néha olyan mértékkel történik ez a megérintés, hogy nem tudnak talpon maradni az emberek, és ezt a Bibliában is olvashatjátok. Ica is kapott egy ilyen papírt, mert otthon át tudja tanulmányozni. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy bátran vesd Jézus karjaiba magadat, és ne törődj semmivel. Jó. Gyógyulás van a szemben. Nem biztos, hogy a szem golyó, mert valahogy itt fölöttem mutatta az Úr, lehet, hogy valami más. Ez lehet árpa, vagy akármilyen más dolog. Lábban van gyógyulás, és most mutatta az Úr, hogy fejben. Fejben van gyógyulás. A hit kezével nyúljatok ki, vegyétek el. Köszönöm, Uram, ez az ajándék az enyém, és ez megvan nekem. Mert a szellemi dolgokat nem látjuk, hanem hitáltal tudjuk megragadni és birtokba venni. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Jézus a te gyógyítód, és az ő sebeivel gyógyulást nyertél a Jézus nevében. Jézus a te gyógyítód, és ő azért halt meg, azért vállalta a keresztet, hogy te szabad légy. Levágunk minden hazatünetet a testedből a Jézus nevében, és tekints a sebekre. Azáltal nyertél gyógyulást. Köszönjük, Atyám, a te békességedet, amiért te gyermekedet van, és a te gondoskodásodat, az ellátásodat. Jézus a te gyógyítód, Jézus a te szabadítód mindenből a Jézus nevében. Jézus a te gyógyítód, a szabadítód. És nem csak a tiéd, hanem a családodé is, a Jézus Krisztus szent nevében. Most imádkozunk a hozott szövetek felett. Kelmék, ruhadarabok, sálak, kendők. Ugyanis Isten ereje beárad a szövetekbe, mint az akkumulátorba az áram, és raktározódik, és haza tudjátok vinni Isten jelenlétét. És amikor valahol valamilyen tünet előadódik, akkor oda rá lehet tenni, és Isten ereje kiárad. Hittel a kezünket rátesszük a kelmékre, szövetekre, amit hoztatok. Kiárasztjuk Isten erejét a Jézus Krisztus szent nevében. És hisszük, Uram, ahogy az apostolok idejében is Pál apostolról elvitték a kötényeket, a kenettel teli ruhadarabokat, és amikor a betegekhez érintették azokat, a betegség megszűnt, a panaszok megszűntek. Hát a kenet az, ami megtöri az igát, megtöri a problémákat, megtöri a kort, és kivezeti a testből a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, ezt a természet feletti erőt, hálát adunk, Úr Jézus, a megtört testedért, és hisszük, hogy a sebek által nyertünk gyógyulást a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Nagyon csendesek vagytok. Van ott fent egy ország. Pál apostol azt írja, hogy aki a szívében hiszi, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, és ezt a szájával kimondja, üdvözül. Egy döntésbe kerül az, hogy egy ember megnyeri az örök életet. És a döntésen túlmenően pedig a hitünk megvallása fontos. Erre hozták létre a hiszek egy imáját, amit szerintem mindenki ismer. Mindenki hiszi, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt? Mert ez a keresztény hit alapja. Egy közös imádságot fogok előre mondani, és megkérlek benneteket, hogy hittel, hangosan, teljes szívvel, őszintén mondjátok velünk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus.
Hiszem, hogy Jézus.
Feltámadt a halálból.
Feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus.
Kérlek, Jézus.
Legyél az életem ura.
Legyél az életem ura.
Megváltója és gyógyítója.
Megváltója és gyógyítója.
Teremts újjá engem.
Teremts újjá engem.
Elfogadlak téged.
Elfogadlak téged.
Mint megváltómat.
Mint megváltómat.
Uramat és gyógyítómat.
Uramat és gyógyítómat.
Hiszem.
Hiszem.
Hogy te beköltöztél a szívembe.
Hogy te beköltöztél a szívembe.
A hittel elmondott imám által.
A hittel elmondott imám által.
Megváltást nyertem.
Megváltást nyertem.
És újjá születtem Krisztusban.
És újjá születtem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Amikor a római levél alapján, ahogy most tettük mi, elfogadja valaki, egy Isten nélkül élő ember, Jézus Krisztust élete urának és megváltójának, akkor a belső embere, azaz a szelleme, az ember szelleme újjáteremtődik. Isten újjáteremti, mert az ember három részből áll. Szellem, az igazi valója, amit nem látunk, a lélek és a test. Ezért fontos gyülekezetbe járni, hogy hétről hétre az Úr tanítson bennünket. Tehát megvan a mennyei állampolgárság, megvan a mennyei útlevél. Nagyon sokan hisznek emberek Istenben, Jézusban, csak még senki nem mondta el nekik, hogy hozzanak egy döntést, és vallják meg Jézust életük urának. Tegyék életük urának az urak urát és a királyok királyát. Ez a kis imádság rajta van a kártyanaptárunkon, úgyhogy otthon gyakorolhatjátok. És szerencsés, hogyha minden pillanatban el tudjátok mondani, mert soha nem lehet tudni, hogy Isten kit hozza az utatokba, és szolgálni kell feléjük. Van még egy másik imádságunk, ami szintén nagyon fontos. Ez pedig a Szent Háromság harmadik személyének, a Szent Léleknek, vagy hogy az eredeti szöveg mondja, a Szent Szellemnek a befogadása. Ez történt pünkösd napján a felsőházban. Együtt voltak 120 főnyi sokaság, imádkoztak, és ugye megjelent a Szent Szellem kettős tüzes nyelvek és zúgó szél kíséretében. Minden nap megérheted a pünkösdi élményt, hogyha befogadod Isten Szent Szellemét, a Szent Háromság harmadik személyét. A Lukács evangélium 11-13 azt mondja, hogy semmi más nem kell tenni, csak kérni. Mert Isten nagy-nagy örömmel adja oda a Szent Szellemét mindazoknak, akik kérik. Van még egy imádságunk, amit szintén együtt mondjunk el. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben.
Azt tanítod az igédben.
Hogyha valaki Jézus nevében.
Jézus nevében.
Kéri tőled a Szent Szellemedet.
Kéri tőled a Szent Szellemedet.
Te örömmel odaadod őt.
Te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám.
Ezért drága mennyei Atyám.
A te igéd alapján.
A te igéd alapján.
Jézus nevében.
Jézus nevében.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet.
Töltsd be a szívemet.
A Szent Szellemeddel.
A Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám.
Köszönöm, mennyei Atyám.
Hogy minden imámat meghallgatod.
Hogy minden imámat meghallgatod.
És megválaszolod.
És megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem.
Teljes a szívem.
A Szent Szellemeddel.
A Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem örökké bennem él.
A Szent Szellem örökké bennem él.
És velem marad.
És velem marad.
És elvezet minden igazságra.
És elvezet minden igazságra.
Amen.
Amen.
Az Úr Jézus Krisztus a szívünkben lakozik, teljesek vagyunk a Szent Szellemmel, és tanulhatunk, hogy milyen hatalmunk van Krisztusban, és hogyan alkalmazzuk azt. Foglaljatok helyet. Előjárunk a múlt héten kint volt Izraelben. Imaharcosok mentek ebben az időszakban oda Izraelbe, hogy Isten terve szerint történjenek a dolgok. Fontos ilyenkor az ima az Izraelért. Ő a Jézus kupolában hisz, mert ezt ki lehet építeni a Szentvér által, a Zsoltár 91 által. És amikor ő Libanonban volt egy háborús helyzetben, ő olyan hittel volt, hogy ahol ő van, oda nem csapódik be semmi. És így is volt, jobbra-balra, mindenfelé csapódtak be a lövedékek, ahol ő volt, oda nem. Mert ki lehet választani, és ki lehet építeni az embernek azt a hitét abban, hogy az angyalok eltérítik azokat a rakétákat, vagy nem is érnek oda. Az előző tanításból néhány gondolatot engedjetek még meg, hogyha időnként egy tanítás ütős, nem kell az elől elmenekülni, vagy mellőzni. Isten azért adja, hogy ki tudjuk magunkat igazítani. Sőt, az ilyen tanításokat igencsak meg kell ragadni, hogy ó, Uram, ez nekem szólt, és ki fogom magam igazítani. A csoda akkor jön, hogyha megtanulsz befogadni, hitben befogadni, Istentől befogadni, és a szádat ehhez igazítod, az igéhez igazítod, mert csak a hit szavak hoznak jó gyümölcsöt. A kudarc oka sok esetben az, hogy az ige nem kerül be az illető szívébe. És hogyha nem az ige van a szívünkben, akkor sok esetben előfordul, még keresztények esetében is, hogy selejtet szólnak. Tehát nem az igét szólják, hanem valami bolondságot. A legnagyobb probléma a keresztények életében a szájjal van, mert a rossz magok csökkentik a termőképességet. Ahogy ma is megtettük a megvallásunkat, hogy az ige az igazság, akkor hozzá kell tenni, hogy más ehhez mérten minden értéktelen. Azért értéktelen, mert nincs benne élet. Az élet csak az igében van. És az igében benne van Isten DNS-e. A DNS magyarul úgy fogalmazható meg, hogy örökítő anyag. Tehát a mag tudja, hogy ugyanúgy kell neki kinézni, amikor elvetjük. Hogy azért ugye hasonlít a kisgyermek az anyukájára, meg az apukájára, mert az örökítő anyagot ugye tőle kapták. Jézus a kísértés során is az igét szólta. Tehát, hogyha valaki valamilyen kísértésbe esik, jön a füstös képű és sugdolózik valami rossz dolgot, akkor vedd elő az igét, és mondd meg neki, hogy meg van írva, hogy én hosszú élet ígéretét kaptam, és bármi mást. Élek és hirdetem az Úr igéjét és dicsőségét, és bármilyen igét elővetsz. Egy-kettőt építs be magadnak, mint a pisztolyba a töltényt. Ha az igének nincs gyökere az ember szívébe, az olyan könnyen elillan, és a helyébe beszivárog a félelem. Hogy egy keresztény hogyan teszi tönkre a saját életét a helytelenül kimondott szavaival, az az ő dolga. De amikor egy keresztény egy gyülekezetet próbál fölrobbantani, akkor viszont a pásztornak be kell avatkoznia, és a gyepőt vissza kell venni a kezébe. Sokat töprengtem, hogy ez hogyan tudom megfogalmazni, de az Úr adta szót, a gyepőt vissza kell venni. Egy régi tanítása előjárunknak fent van az interneten is meghallgatható. Néha ő is keményen szól, és időnként kell határozottan szólni. Az nem a szeretetlenségnek a jele. Azt mondta, ha téged elhagytak a barátaid és a környezeted, és egyedül maradtál, akkor azt tudod, miért van? A te bolond beszéded miatt. És vannak ilyen pásztortársak, akik panaszkodnak, hogy egyedül maradtunk, mert mindenki elhagyott. Nincs már egy pásztor barátunk sem. Ez az ő szája miatt van. Tehát nagyon fontos a száj. A szavaknak a megválogatása. Még két bizonyság. Az állhatatosságról, hogy megállok szilárdan azon a vonalon, amiben én hiszek és eldöntöttem. Két nőtestvérünk függetlenül egymástól szólta a bizonyságát. Az egyik pásztor, és azt mondja, hogy évekkel ezelőtt mondta a férjének, hogy ne szombaton legyen a disznóvágás, mert nekem akkor alkalmam van. Nem vette komolyan. Szombaton volt a disznóvágás, és mit tett a pásztor? Fogta magát a megszokott időben, 7 órakor elindult az alkalomból. És megkérdezte, hova mész? Hát én mondtam neked, hogy ne szombaton legyen disznóvágás. Lehet pénteken, lehet vasárnap, lehet hétköznap, de szombaton ne. Hát az Istené. Nem tudsz kihagyni egyet? Nem. Jó, volt egy kis dunnyogás, de innentől kezdve azt mondja, megtanulta, hogy szombaton nincs disznóvágás. Másik esetben a következő történt, akkor pénteken volt az alkalom azon a településen, és azt mondta a férj, hogy hát nagy a hízó, pénteken legyen levágva, és szombaton lesz majd a feldolgozás. És azt mondta a felesége, hogy jó, rendben van. Hát ugye így nem volt veszélyeztetve neki a pénteki alkalom, hogy a pénteki alkalomra elmenjen. Aztán egyszer csak azt látja, hogy olyan lendületben volt a böllér, hogy már szedik szét a disznót, és te dolgozzák fel pénteken. És mondta, hogy nem erről volt szó, arról volt szó, hogy csak ketté lesz vágva, meg lesz tisztítva, és majd szombaton folytatják. És ebédre ugye várták volna, hogy majd a háziasszony süti a pecsenyét nekik, ahogy szokás ez ugye disznóvágáskor. És cicizt kaptak, mert azt mondta, hogy nem, ma péntek van, és én el akarok menni. Én nem akarok kihagyni egyetlen alkalmat se, mert akkor engem veszteség ér. Úgyhogy onnantól kezdve ez a férj is megtanulta, hogy az alkalom napján nincsen disznóvágás. Tehát ki kell... Lehet, hogy kellemetlen az első ilyen szituáció, de valahol érvényt kell szerezni egyrészt a krisztusi hatalmunknak, meg az igének és az Úr Jézusnak az elsőbségének. Mert hogyha behódol a keresztény a világnak, akkor mindig a disznóvágás és minden más nagy ilyen munka, szület, meg mindenféle, akkor lesz, amikor az Isten tisztelet van. Ez egy nagyon fontos két bizonyság volt a számomra legalábbis, de hiszem, hogy nektek is használt, hogy épít valamilyen tekintetben. Az Úr gyarapít. Az Úr meg tudja sokszorozni a pénzünket. Én soha nem mondom azt, hogy nem elég a pénzünk. Nem jövök ki a pénzünkből. Hát akkor ez jönne valóságba. Következő történt. Az egyik keresztény már a karácsonyi bevásárlás lázában a testvérének szándékozott venni egy plédet. Egy olyan jó meleg termó plédet. Ez valamilyen márkás lehetett, mert ilyen 8000 forint fölötti pléd volt. Először is a katalógusban nincs benne, hogy akciós. üzletben az egyik színre ki van írva fél áru, 50%-os akció. És mivel kéket szeretett volna, az úr tudta, és csak a kék volt leárazva 50%-kal. Na most akkor így az úr mennyivel sokasította meg az ő pénzét? Hát legalább 4000 forinttal, ugye? Tehát, hogyha az ember ebbe árasztja ki a hitét, hogy az úr valamilyen módon, akár ilyen kedvezmények folytán is, megsokasítja a pénzét, akkor ez fog megtörténni az életében. De hogyha arról beszél a keresztény, hogy sem, nekem nincs egy vasam, sem, akkor az lesz meg, amit kimondott. És szűkölködni fog. Hálát adunk Istennek ezért a helyért, és ti is adjatok bőséges hálát mindenkor. Van egy imakérés, szív és daganat. Drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében eléd helyezzük Ilonát. Megtiltjuk az ő testében a szív rendellenességet, és megtiltjuk a daganatot. Levágjuk az ő testéről a lázadó sejteket, a rebellis sejteket a Jézus nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük, Úr Jézus, a kiontott drága szentvéredet. Köszönjük, hogy a te sebeid által van a gyógyulásunk, és az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg az Ilona felett. És a hit szemével őt gyógyultnak tekintjük. Mert mi hitben járunk, és nem látásban. Követeljük Ilona gyógyulását, szabadulását, üdvösségét a Jézus nevében. Minden dicsőség, Uram, téged illet. Kiárasztjuk a drága kenetet, a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségére a helyreállításban. Köszönjük, Szent Szellem, az őrjáratot, amit végzel a testének a határain, a helyreállítás tekintetében, és megkötjük az ördög minden gonosz munkáját, gonosz tervét és kiírását az életében, a Jézus nevében, és hatástalaná tesszük ezeket. A Jézus Krisztus szent nevében. Szent egészséget szóljuk az Ilona fölött. A Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség, Uram, a tiéd, mindörökkön örökké. Amen. Itt a halánték környékén van gyógyulás. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében hozzuk eléd Verát, és a holnapi kontroll vizsgálaton előszólítjuk a negatív jelentéseket, a negatív eredményeket a Jézus nevében. Mert az Úr sebei által ő is meggyógyult a Jézus nevében. Követeljük a gyógyulását, a szabadulását a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőség a tiéd, Uram, menjen és földön. Áldjuk és magasztaljuk a szent nevedet. Megkötjük a sötétség erőit, és kiárasztjuk a szolgáló angyalokat, a drága kenetet, hogy legyen az ő segítségére és a teljes fölépülésére. Rossz jelentés nem fogadjuk el, mert mi az írásokra tekintünk, és nem a láthatókra, a Jézus nevében. Amen. Jövő héten találkozunk. Még egy szeretetkört kérünk szépen. Az áróénekünket elénekeljük. Köszönjük az Úrnak a mai alkalmat. Megáldjuk a magjaitokat a Jézus nevében. Sokasodjanak és szaporodjanak. Ne hagyjatok ki egyetlen üzleti lehetőséget sem.